Kedves testvéreim, nagy szeretettel és örömmel köszöntelek titeket. Jó újra együtt lenni. Eltelt pár hét, hogy nem találkoztunk, és az Isten adja a szívünkbe az örömet, amikor találkozunk, hogy egymás látásának örüljünk. Az alapige a Máté evangélium a 28. fejezet 18-tól a 20. versekig tart. Jézus odament, és azt mondta nekik: nékem adatot minden hatalom mennyben és földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megőrizzék, megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, az örökkévalóság beteljesedéséig, a világ végéig. Szeretném, ha egy picit azt a szakaszt megnéznénk, ami úgy szól, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon. Az íme az eredeti görögben a horáó szó, amit így fordít a Károli fordítás, hogy íme, és általában a fordításokban ezt találjuk, hogy íme. Emlékeztek-e, hol látjuk ezt a szót még? Emlékeztek arra a gyülekezeteknek szóló üzenetre, amit Jézus mond, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye ott is ott van az íme, a horáó. És itt azt látjuk, hogy íme veletek vagyok, ti veletek vagyok. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy lásd meg, vedd észre. A mai magyar nyelvben az íme szót ritkán használjuk. De ha azt mondanám neked, hogy vedd észre, ez mit jelent? Hát nézd már oda, meg kell látnod, vedd észre, ti veletek vagyok minden napon. Sokszor az ember úgy jár kell, hogy elfelejtkezik erről a kijelentésről. Vedd észre, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig, és ha még szebb szót akarnék mondani, akkor azt mondanám, az örökkévalóság beteljesedéséig. Szeretem az igéket egy új szóval megfogalmazni, ami az eredeti görög szónak egy másik fordítása, mert talán jobban megérinti a szívünket, talán egy kicsit közelebb jön hozzánk. Vedd észre, veled vagyok az örökké valóság beteljesedéséig. Találunk egy másik fontos szót is ebben az ige szakaszban. Azt mondja a mester a tanítványainak: menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. A mester azt mondja a tanítványának, hogy legyenek tanítványaid. Kinek vannak tanítványai? A mesternek vannak tanítványai. Jézus mester volt, azt mondták neki, hogy mester. És Jézus azt mondta, jól mondjátok, mert az vagyok. Jézus azt mondja, hogy ti a tanítványaim, mesterré kell lennetek, hogy tanítványaitok legyenek. És keressetek tanítványokat, és legyenek tanítványaitok. Ha nem lesznek tanítványaitok, vajon hogy végzitek el a küldetést, amit rátok bíztam? Vajon mit jelent a tanítványság? Az eredeti görög kifejezés a mártűrészé, matétész, ami a tánc világából származó kifejezés. Az volt a tanítvány, az volt a matétész, aki ott volt közel a tánctanárhoz, és figyelte a mozdulatait. Ahhoz, hogy valaki táncolni tanítsanak, közelről kell lássa azt, aki mutatja, hogy ritmusra mozduljon, hogy vissza tudja tükrözni azokat a mozdulatokat, amit a mester mutatott neki. A tanítvány közel áll a mesteréhez, leutánozza, minden részletre odafigyel. Vajon hogy került ez a tánc világából származó szó a kereszténységben? Azért került ide, mert a szoros együttműködést kell megértsük belőle. Az újszövetségi szentírásban 260-szor szerepel ez a kifejezés. A tanítvány az, aki folyamatosan kapcsolatban marad, és folyamatosan képes arra, hogy tanuljon, és akar is tanulni. Benne van a szándék is, az elkötelezettség. A tanítvány az gyakorol, a tanítvány az, aki elszámoltatható, a tanítvány az, aki növekszik, tanítvány hűséges a mesteréhez, és hiteles. Nem csak mondja, teszi is. És vajon milyen a tanító, milyen a mester? Jézus azt mondja a tanítványainak, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Azt tud mesterré lenni, aki elszánja magát arra, hogy másokba energiát fektessen. Másokra akarjon jó hatást gyakorolni. Ez időigényes feladat. Ez elköteleződést kér. Ez fáradtságot nem kímélő odaszánást kér tőlünk. Az lehet csak mesterré, Jézus tanítványaként, aki továbbadja a stafétát, aki odaszánja magát a másik ember szolgálatára. Úgy gondolom, hogy az emberek ma, akik akarnak figyelni a másik emberre, akik akarnak a másik embernek valami jót adni, azok elsősorban úgy teszik ezt, hogy a zsebükbe nyúlnak. Sokszor azt gondoljuk, hogy a pénzt nagyon nehéz odaadni. Elmondom nektek, akik segíteni akarnak, leginkább a zsebükbe nyúlnak, akik akarnak tenni valamit, azt mondják, adok adományt. És aztán minden elrendeződik, majd segítettem nekik. De tudjátok, van egy nagyobb dolog, ami a pénznél is több, amit odaadhatunk egy embernek. Ez az időnk. Az időnk. Mert amikor az időnket odaadjuk, akkor a figyelmünket adjuk oda. Akkor az életünk egy részét adjuk oda. Az időnket odaszánni valakiért, hogy őt segítsük a növekedésben, a belátásban, a megtérésben, hogy az élete kisimuljon, hogy végre a helyére kerüljön, ehhez idő szükséges. És az emberek a mai szaladó, futó világban a legnehezebben az idejüket adják oda, a legnehezebben. Vajon jó-e tanítványnak lenni? Vajon jó-e mesternek lenni? Vajon hogy élték meg a tanítványok a mester mellett, Jézus mellett a mindennapjaikat? A Lukács evangéliumából olvasok néhány igét is, és az apostolok cselekedeteiből. Jézus ezt mondja, boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Aztán a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni Istent, és fennhangon kiáltottak a csodákért, amelyeket láttak. Öröm volt Jézus közelében lenni, hiszen annyi mindent tett értük. És Jézus azt mondja, századokon át hányan akarták volna látni azt, amit ti láttok? Boldog az, aki ennek a részese lehet. Ott voltak Péter, Jakab és János, és testközelből élhették át azt, amit Jézus tett, amit Jézus tanított. Aztán még az apostolok cselekedeteiből a tanítványok pedig beteltek örömmel és Szentlélekkel. A tanítvány boldog ember. A tanítvány nem érzi tehernek azt, hogy jelen lehet a mestere közelében, és követheti, mint egy árnyék. Számára ez nem megterhelő, hanem inkább kitüntetés, hanem inkább öröm. Kedveseim, ti, akik tanítványok vagytok velem együtt, átéljük-e a tanítványság örömét, hogy van egy mesterünk, aki az életét adta értünk, és ennek a mesternek a közelsége biztonságot és nyugalmat ad. Szombatiskolában is erről beszéltünk. A nyugalom, ami tőle származik, ami nem a körülményektől függ. Az öröm nem egy teológiai kifejezés, hanem hétköznapi. És általában összekeverik az emberek a happy érzéssel. De amikor a Bibliában szó van erről, akkor egészen mást jelent. Hiszen gondoljatok Pálra és Silásra, akik börtönben vannak, elzárva vannak, és azt látjuk, hogy örömmel énekelnek. Nyomorúságban vannak, mégis örülni tudnak, mégis énekelni tudnak. A bibliai öröm az nem egy olyan feldobott, felhangolt állapot, amikor az ember nem is tudja igazából, hogy mi történik. Ez egy nagyon tudatos megélés. Arról szól, hogy a mester közelében átélhetek valamit, a mesterrel együtt, és a mesterrel együtt átélni valamit, kitüntető. A tanítványság öröm. de elköteleződéssel is jár. Szokták mondani, az elköteleződés jóban és rosszban. A Lukács evangélium a 14. fejezet 26. versében ezt olvashatjuk. Ha valaki hozzám jön, és nem szereti kevésbé apját, anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvérét és nővéreit, sőt még saját életét is, nem lehet az én tanítványom. Jézus azt mondja, nem lehet valaki a tanítványa, de ezt félre lehet érteni. Ez a kifejezés nem azt jelenti, hogy én nem engedem meg neki, mert meg kell ugrania egy lécet, és ha azt a lécet átugrotta, na akkor csatlakozhat hozzám. Ez nem ezt jelenti, ez a nem lehet, hanem azt jelenti, hogy nem képes rá. Nem képes valamire. Ha valaki hozzám jön, és nem szereti kevésbé apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt még a saját életét is, ha a saját életét is nem szereti kevésbé, akkor nem képes arra, hogy a tanítványom legyen. Mert a tanítványság elköteleződéssel jár. A tanítványság egy elvek szerinti életet kér. Aki nem hordozza a keresztjét, és nem jön utánam, nem képes arra, hogy a tanítványom legyen, olvassuk Lukács 14.27-ben. Aki nem hordozza a keresztjét, aki nem veszi fel a keresztjét, és nem követ engem, nem jön utánam, az nem képes rá, hogy a tanítványom legyen. Mert hogy elvek szerinti élet a tanítvány élete. Mit jelent az elvek szerinti élet? Tudjátok, mi a különbség az elvek és a vélemény között? Ma van véleményem valamiről, és holnap egy másik véleményem lesz ugyanerről a dologról. Mert nagyon sok minden változtatja a véleményemet. Valamit hallok valamiről, és most már nem is az a véleményem, hanem valami más. Az elvek nem változnak napról napra. Az elvek alakítanak minket. Az elvek olyan, mint egy oszlop az életünkben, a pillére. És az elvek kidőlnek, az egész ház összedől. Testvéreim, az a nagy kérdés, vajon milyen elveket tudunk megfogalmazni, amiken nyugszik a mi életünk, ami mozdíthatatlan, ami a hiteles tanítványi élet alapvető dolga. Vajon meg tudjuk-e fogalmazni, mi a mi elvünk? Mondhatjuk azt, én keresztény vagyok, az egyik alapelvem az, hogy igazat mondok, de biztos, hogy soha nem hazudok. Az alapelvem az, hogy segítsem az embereket, de néha nem tart vissza a kényelem szeretet, vagy valami más. És megfogalmazzuk a keresztény elveinket, és aztán egy pillanat alatt kicsit úgy kitérünk előle, és próbáljuk azt mondani, hogy ebben a helyzetben ez talán nem fontos. Csak az a kérdés, hogy ebben a helyzetben nem fontos valóban elv az. Nem csupán egy gondolat, ami jön és megy. Jézus azt mondja, aki nem szereti kevésbé akár még a saját életét is nálam, az nem képes rá, hogy a tanítványom legyen. És ezután föltehetjük magunknak a kérdést, hogy egyáltalán érdemes tanítványnak lenni. Ha az elköteleződés és a hiteles élet, az elvszerűség sokszor lemondással jár, vajon érdemes akkor elindulni azon az úton, hogy Jézus tanítványa legyek? Vajon miért tesszük akkor ezt meg? Vajon miért vállalkozunk rá? Vajon mérlegeltük-e? Vajon mérlegeljük-e? Hogy igent mondjunk a Jézus hívására. Vajon tudjuk-e, hogy mire mondunk igent? Lukács evangélium a 14. fejezet 28-tól 30-ig. Ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket? Vajon van-e miből befejezni? Nehogy miután az alapot lerakta, és nem tudta befejezni, mindenki, aki látja, csúfolni kezdje őt. Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni. Nem volt képes rá, hogy befejezze. Vajon érdemes-e belefogni? Gondoltunk-e arra, amikor azt mondtuk Jézusnak, hogy igen, Jézus követlek, hogy az életünkben lesznek helyzetek, amikor a Jézus követése talán lemondással jár. önmegtagadással jár, józansággal jár. Azt kéri tőlünk Jézus, hogy hozz áldozatot. Testvéreim, tanítványok vagyunk-e? Jézus közelében élünk-e? Mert hiszen a Jézus közelsége megmutatja nekünk az irányt. Sokszor talán felötlik bennünk az a gondolat, hogy hát ha tudnám, hogy Jézusnak mi az akarata, akkor megtenném én, de vajon igaz ez? Olyan sok mindenről tudjuk, hogy jó, és mégis valami visszatart attól, hogy megtegyük. Sok minden visszatarthat attól, hogy megtegyük. Mert sokkal kevesebbszer van az, hogy nem tudjuk, mit kellene tenni, és sokkal többször, hogy tudjuk nagyon jól, csak valamiért nem tesszük. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 12. fejezet 9. versében. Az Úr megmondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Mire utal itt Pál? Vajon miről beszél? Azt mondta az Isten neki, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Krisztus ereje akkor lakozik bennünk igazán, akkor lesz láthatóvá igazán, amikor eltűnik a mi erőnk. Felfedezzük magunkban azt, hogy nem a mi erőnk az, ami most tesz valamit, ez a Krisztus ereje. Ő az, aki most elvégzi. Amikor nem tudjuk azt mondani, hogy Uram, te meg én jó páros vagyunk, és mi ketten mi mindent teszünk, hanem rádöbbenünk arra, hogy az, amit Isten rajtam keresztül végez, az semmiképpen sem mondható az én érdememnek, mert ez egyedül az ő műve. Képzeljétek el egy hegedűművészt. Yehudi Mehuni neve biztos ismert, egy igen neves hegedűművész. És képzeljétek el, hogy beszélő hegedűje lenne. És mikor vége van egy koncertnek, és a legnagyszerűbb sikert érik el, akkor a hegedű megszólalna, és azt mondaná, hogy Mester, te meg én, mi mindent elértünk. De hát ki játszott a hangszeren? A hangszernek egy dolga volt, átengedni magát, hogy a művész játszon rajta. Vagy képzeljétek el egy nagy beteget, aki halálos beteg, és aztán aláírja a műtéti papírját, és azt mondja, hogy engedem, hogy megoperáljon az orvos, és kiszolgáltatom magam neki, és aztán az orvos műtétje sikeres, és új életet kap, és egészen felépül, és azt mondaná a beteg az orvosnak, hogy mi ketten, micsoda sikert értünk el, akkor mindenki csak mosolyogna, nem? Hát hiszen az orvos műve volt, te engedted. Pál azt mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben lesz teljessé. Amikor átengedjük magunkat, hogy az Isten elvégezze azt a szívműtétet, meg agyműtétet, meg az érzéseink operációját, amiben látja, hogy betegek vagyunk. És ez az ő műve, hogy elvégzi rajtunk, hogy aztán valamire képessé tegyen minket, hogy megtehessük azt, amit enélkül soha nem tudtunk volna megtenni. Ez az Isten legnagyobb kegyelme, ez az Isten legnagyobb csodája, amit megtapasztalhatunk, átélhetünk, mert rajtam végezte el, velem tette meg. Emlékeztek rá, amikor a csodálatos halfogás végén Péter leborul Jézus lábaihoz, és a siker csúcsán van, ott vannak a tele hajók hallal, és Jézus lábait átöleli Péter, és azt mondja, hogy eredj el én tőlem, Uram, mert én egy bűnös ember vagyok. Te pedig vagy az örökkévaló teremtő. Rádöbben arra, hogy ez a halfogás cseppet se az ő érdeme. Hát ezt Jézus tette. És rádöbben arra, hogy az az érték, ami eddig érték volt, talmi csillogás, szinte semmi ahhoz képest, amit a Mester közelében megélhet és átélhet. Az, amiről egy tanítvány lemond, az igen kicsi ár ahhoz képest, amit kaphat. A Mester jelenlétét, a Mester közelségét. Megtapasztalni azt, amit az ember csak Jézus közelében tapasztalhat meg. A tanítvány a Mesterre rendelkezéseit hajtja végre. A tanítvány tanítható és növekedni akar. A tanítványnak az Úr hatalmat ad. Ismeritek az igét? Akik befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. János evangélium 1. fejezet 12. A tanítvány hatalmat kap arra, hogy az ő saját személyisége, gondolkodásmódja megváltozzon, hogy a személyiségében a hibákat az Úr kijavítsa. Az Isten kegyelme hatalmat ad arra, hogy ne maradjunk ugyanazok, mint akik voltunk, hogy hiteles tanítványokká tegyen minket az Isten kegyelme. Ez a legnagyobb csoda. Ez a legnagyobb csoda. És aztán emlékezzetek csak az alapigére. Jézus úgy kezdi, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Jézusé a hatalom. És azt mondja a tanítványainak, hogy mert nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és most a földön szót húznám alá, mivel nekem adatott a földön minden hatalom, ezért azt mondom nektek, hogy menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ha nem lenne Jézusé minden hatalom, ami erőfeszítéseink, hogy a keresztény üzenetet, Jézus szeretetének üzenetét továbbadjuk, értelmetlen lenne. Ha nem lenne Jézusé a hatalom, semmibe venné az ember az üzenetét az evangéliumnak. De mivel Jézusé minden hatalom, az evangélium célba ér. Tanítványnak lenni és tanítványát tenni a legnagyobb kitüntetés és a legszentebb hivatás. Vannak-e tanítványaink, akikre rászánjuk az időnket, rászánjuk a figyelmünket, odaszánjuk az életünket, hogy őket vezessük, hogy krisztusiak legyenek, keresztények legyenek, hogy tanítványokká legyenek, és majd nekik is legyenek tanítványaik. Ez a mai világ leginkább ezeket, az elkötelezett tanítványokat várja, akik vállalják, hogy nekik is tanítványaik lesznek majd. Nem a szónak abban az értelmében kell mesterré lenni, ami a perfektséget és tökéletességet jelentené, hiszen egy mester van Jézus. De Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy légy mentorrá, légy olyanná, akinek tanítványai lesznek, legyél tanító, aki majd tanít, és tanítsd meg mindarra, amit tőlem tanultál, és add tovább a hagyatékot. Vannak-e tanítványaink, vállaljuk-e, hogy felelőssé leszünk emberekért, akiket Krisztushoz vezetünk, hogy aztán nekik is legyenek tanítványaik, akiket majd Krisztushoz vezetnek. Mert akkor vagyunk igazi tanítványai Jézusnak, ha engedelmeskedünk a Mester utasításának. Jézus azt mondja, tegyetek tanítványá minden népeket. Keressetek tanítványokat, tanítsátok meg őket mindarra, amit én tanítottam nektek. És lásd meg, vedd észre, hogy veled vagyok minden napon, a világ végezetéig. Nem egyedül végzed a szolgálatodat az emberekért, mert veled vagyok. Nem kell félned, amikor valakivel foglalkozol és tanítod, nem kell félned, mert veled vagyok, nem egyedül teszed. Szót adok a szádra, hogy átadhassd az evangélium örömhírét, hogy megérezze az ember, hogy Jézust követni jó. Tanítványok vagyunk-e? Jézus a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében így imádkozik. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nékem adtál, mert a tieid, és az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. Tartsd meg őket a te nevedben, hogy egyek legyenek, őrizd meg őket a gonosztól, szenteld meg őket a te igazságoddal. Könyörgök, hogy mindnyájan egyek legyenek. Testvéreim, érezzük-e, hogy Jézus értünk imádkozott? Átérezzük-e azt a szent örömöt, hogy Jézus értünk imádkozott? Pont értünk. Azt mondja az Úr, tartsd meg őket, őrizd meg őket, szenteld meg őket. Add, Uram, hogy egyek legyenek, hogy a szívük összeforjon. Amikor a mi szívünk összefor, testvéreim, itt a gyülekezetben, és együtt dobban, és együtt szolgálunk mások felé, az vonzó az emberek felé. Hogy meglássa a világ, hogy te küldtél engem. Jézus azt mondja, az egységüknek az a legszentebb küldetése, hogy az emberek felé bizonyságot tehessenek. Az ő egységük, az ő együttmunkálkodásuk, az ő szeretetük, az ő összetartásuk mutatja meg a világ felé, hogy ki vagyok én. Hogy én az Isten fia vagyok. A mi szeretett közösségünk olyanná lehet, mint a mágnes. Hát legyünk igazi szeretet közösségé, hogy az emberek vágyódjanak idejönni, mert Jézus jelenlétét tapasztalják meg köztünk. Ez a küldetésünk. Jézus ezért imádkozott az utolsó imájában, a legutolsó imájában, mielőtt ment volna a kereszten meghalni, hogy egyek legyenek. És aztán folytatja, Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nékem adtál. Hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Ez isteni szeretet. Jézus azt mondja, amellyel engem szerettél, Atyám, az a szeretet legyen bennük. Hogy úgy tanuljuk szeretni egymást, ahogy Jézus szeretett minket. Ez nem emberi szeretet. Ez isteni szeretet, ez önfeláldozó szeretet, ez nagy lelkű. Ez nem elvárásokkal teli, hanem elfogadó. Jézus azt mondja, tanuljátok ezt meg, hogy ez legyen bennetek, hogy a világ meglássa, ki vagyok én. A tanítvány akkor hű a mesteréhez, ha törődik a hagyatékkal. Mit kezdünk a hagyatékkal, amit Jézus ránk hagyományozott? Vajon mit kezdünk vele? Folytatjuk-e a munkát? Folytatjuk-e Jézus mozdulatait? Ahogy a táncot tanuló növendék a mestertől megtanulja a mozdulatokat, pontosan leutánozza azt. Folytatjuk-e a ritmust? Folytatjuk-e az ütemet? Van-e benne dinamika? Hallod-e a vezető hangot? Hallod-e a hangját a mesternek? Egy történettel szeretném befejezni a mai gondolatainkat. Saulus útban van Damaszkusz felé. És egyszer egy hatalmas fény ragyog rá, leesik a lováról, megvakul, és egyszer csak hall egy hangot. Veletek együtt tudnám mondani, Saul, Saul, miért kergetsz engem? Emlékeztek-e a válaszra? Mit mond Saul a földön heverve? Ki vagy te, Uram? Ki vagy te, Uram? És mit akarsz, hogy tegyek? Saul nem ismerte ezt a hangot. Nem ismerte. És aztán eljut az Egyenes utcába, és megszáll. 3 napig nem eszik, és nem iszik. Gyötrődik azon, hogy mit is tegyen. És aztán egyszer csak megszólal egy hang Ananiásnál. Ananiás Isten gyermeke volt, aki Damaszkuszban élt. És Ananiás hall egy hangot, és azt mondja neki, Ananiás. És Ananiás azt válaszolja, ki vagy te, Uram? Ezt válaszolja? Ananiás nem ezt mondja, hogy ki vagy te, Uram, aki most megszólítasz. Ananiás mást mond. Ananiás azt mondja, itt vagyok, Uram. Látjátok-e a válaszban a különbséget? Saul azt mondja, ki vagy te, Uram, és mit akarsz, hogy tegyek? Ananiás azt mondja, itt vagyok, Uram, mert ismeri a hangot. Ismerjük-e a hangot? Tudjuk-e azt, amikor megszólít, hogy ki szólított meg? Ananiás azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, és azt mondja neki az Úr, hogy kelj fel, menj el az Egyenes utcába, ott van Saul, és Ananiás, mivel ismeri a hangot, azt mondja, de Uram, te nem ismered kicsoda? Hát te nem tudod kicsoda? Elmondom neked. Mindenkit üldöz, fogságba visz, meggyilkol. Az összes keresztényt, Uram, ha nem tudnád, elmondom. Jézus azt mondja, hogy Ananiás, hát bíz bennem, Ananiás. Ananiás azt mondta, hogy rendben, Uram, tudod, te mit csinálsz. Én csak a tanítványod vagyok. Bízok benned, Uram. És azt hallja Ananiás, kelj fel, menj el, keresd meg, gyógyítsd meg, hogy lásson, és kereszteld meg. És Ananiás elmegy az oroszlán barlangjába, és megérinti, és meggyógyítja, és újra lát, és megkereszteli, és Saulból Pál lesz. De ha Ananiás nem lett volna tanítvány, akkor Pál még most is vak lenne lehet. De a tanítvány azt tette, amit a mestere mondott neki. Elvégezte a küldetését, hogy aztán más is tanítványá legyen, és a munkálkodása során sokan tanítványok legyenek, és mi is a tanítványok sorában vagyunk. Testvéreim, a siker úgy jött létre, hogy hűség volt mögötte. Én azt kívánom mindannyiunknak, legyünk hűségesek a Mesterhez, hogy a kereszténység, az Úr ügye sikerre jusson, mert hűséges tanítványai vagyunk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen.